lévő és az igényzetés felvételről hallgató testvérek, kedves gyülekezet, a mára kijelölt textusunk Lukács evangéliumából való. Lukács evangélium a 16. részének egy ismert példázata, a 19. verstől olvassuk a Szent Igét, ezt találjuk itt. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván, és volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánt megelégetni a morzsalékokkal, melyek aláhullottak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljövén nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghalt pedig a gazdag is, és eltemettetett. És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg rólam, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amac, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amac pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves gyülekezet, az evangéliumok és köztük Lukács evangéliuma kiemelten foglalkozik a gazdagság és a szegénység kérdéseivel is. Ez az evangélium az, amelyik felidézi Jézus bemutatkozó beszédét, amiben egy profétai szöveget idéz Jézus, és azt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, felkent engem, hogy, és akkor első helyen azt mondja, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, és az éhezőknek, és a betegeknek, és mindenki másnak segítséget adjak. Aztán érdekes módon ez az evangélium idézi úgy a hegyi beszédet, kicsit másképpen, mint Máté evangéliuma. Ugye Máté evangéliumában is a hegyi beszéd ezzel a gondolattal kezdődik, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És mindig találgatjuk, hogy mit jelent a lelki szegények kifejezés, és annyi zavaros magyarázat született már, de Lukács evangéliuma egyértelművé teszi, mert ott kifejezetten úgy szerepel ez a szöveg, hogy Jézus a tanítványainak mondja azt, hogy boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek a mennyek országa. Nem azt jelenti, hogy a Jézus tanítványai csupa nincstelen emberekből álló közösség volt, hanem, hogy ezek az emberek mindenüket ott hagyták azért, hogy Jézus tanítványai lehessenek. Tehát boldogok vagytok ti, akik elengedtétek a vagyoni biztonságnak azokat a köteleit, amelyeket mindenki két kézzel igyekszik megragadni. Ugye Jézus egy mozgalmat indít el, és némelyik félreértik a helyzetet, és azt gondolják, szegény Júdás erre az igazi példa, hogy itt a nagy lehetőség arra, hogy most meggazdagodjunk, és gyűjtögessünk, és akkor már is kicsit itt vagyunk a mostani ige szakaszunknál, Lukács 16-nál, amelyet az evangélium írója teljes egészében ennek a kérdésnek szentel, mert ezzel kezdődik is a fejezet, mondta az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, és akkor egy másik példázatot említ, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja, hivatja a gazda a sáfárát, és azt mondja, adj számot a te sáfárságodról, és akkor ez az ember hirtelen, hogy valahogy tisztára mossa a korrupciót, mert elherdálta az ura pénzét, megegyezik az emberekkel, és azt mondja, hogy a ti adósságaitokból is írjatok le valamit, csak fogjunk össze. Aki ennyi és ennyi pénzzel tartozott, az írja a fele akkora összeget. Ebből a példázatból az derül ki, hogy ez a nagy tulajdonos, akinek a gazdaságát igazgatta, ez az úgynevezett sáfár, egy réges szó, nem nagyon törődött az ő gazdaságával, tehát meg lehetett ilyet sem, mit tudta ő, hogy ki mennyivel tartozik. És azt mondja Jézus, látjátok ezt a bölcs sáfárt, ez egyébként egy ironikus rész. Tehát ez Jézus provokálja a hallgatóit, és azt mondja, látjátok milyen okos. Tudja, hogy ki fogják rúgni, még azt is bevallja, hogy nem tud kapálni, koldulni szégyel. Hát muszáj kapcsolatokat építeni, hogy majd, amikor lapátra került, akkor legyenek olyanok, akik megháláják neki, hogy leírhattak az adósságaikból bizonyos összeget. És akkor azt mondja Jézus ironikusan a hallgatóinak, hogy kövessétek ezt a példát. Gyűjtsetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. A mammon egy a kapzsiságnak, a haszonlesésnek, pénzimádatnak a bálványa, undorító bálványa volt. Gyűjtsetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Tehát a vagyonszerzésnek ezt a gátlástalanságát hamisságnak nevezi Jézus, hogy majd befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert biztos van ezeknek az embereknek hajlékuk a mennyek országában, az örökké valóságban. Ott sátrat vertek. Fogadjanak be benneteket? Vagy nem lehet? Nem ők döntik el? Akkor valami mást kellene kitalálni a harácsolás helyett. És Jézus mondja ezt a példázatot, és azt mondja itt tovább az evangélium, hogy jelen vannak a farizeusok, akikről megállapítja, hogy pénzszeretők voltak. Nem olyan nagy dolog, mert viszonylag kevés ember viseltetik ellenséges érzelmekkel az anyagiakkal szemben. Valamikor a múlt héten valaki hazavitte az 5 milliárdos lottó főnyereményt, és bizony megkísért bennünket a gondolat, hogy milyen jó lett volna, ha mi számaikat húzzák ki egyrészt, másrészt meg talán örülnénk, hogyha az illető kezdeni osztogatni, és mi is ugye látó mezeébe kerülnénk. De hozzám többen jöttek már az elmúlt évek során, hogy imádkozzak értük, hogy az Úr az ő számukat húzassa ki, mert akkor ők támogatják az egyházat. De mondtam, hogy lemondok, mert olyan nagyvonalú az Úr, hogyha akar, akkor támogat a lottó bennünket, és meg kell tanulnunk, hogy amit szerencse nélkül Isten kegyelméből kapunk, azzal gazdálkodjunk. Szóval hallották itt a farizeusok Jézus szavait, és morogni kezdtek, persze. Hallották mindezeket a farizeusok, akik pénzszeretők voltak, és csúfolták Jézust. Mert a pénzimádó ember, a gátlástalan, bírvágyó kalandor, aki mindent elkövet azért, hogy megszerezze nem csak a nyájat, hanem még a trágyát is. Tehát mindenért lenyúl, ami ami elvihető és pénzé tehető, az gúnyosan nevet a magunk fajta élhetetlen emberrel. És mi időről időre kísértésbe esünk, nem szeretjük, aki nevetnek minket. Gazdag ember gúnyolódása nagyon sértő tud lenni, ahogy lengeti a maga drága táskáit, vagy kopog a drága cipőjének a sarka. Jézus itt a bíbor és a fatyolat akkor nagyon ritka ruhaanyagairól beszél, amiben az ő gazdag embere öltözködött. Szóval ezek az előzményei ennek a példázatnak, amit itt most elmond. Nagyon szép kerek példázat, és figyelnünk kell arra, hogy Jézus mivel jellemzi az egyik oldalt, és mivel a másikat. Mindjárt az elején azt mondja, hogy volt egy gazdag ember. Miféle név az, hogy egy gazdag ember? Nincs nagy betűvel írva, nagy E-vel és nagy G-vel. Ez egy névtelen ember, ez senki. Nincs neki neve, egy gazdag ember. Mintha mondaná azt is hozzá az Úr, hogy 12 egy tucat. Nagyon egyformák ezek a gazdag emberek. Nagyon unalmas az ő életük. Sokan fölöslegesen irigykednek. Ezt mondja róla az Úr, hogy öltözött bíborba és patyolatba minden nap dúsan vigadozva. Az öltözet az egyik, amivel jelzi a karóra. Bocsánat, egy kicsit, ez most anakronizmus, mert nem volt karóra. Tehát nem volt karórája ennek az egy gazdag embernek. De biztos volt egy kis láncocska a csuklóján legalább, vagy a gyűrű az ujján, és a ruha, ami megkülönböztette őt ettől a szerencsétlen hajléktalantól, aki ott volt a küszöbén, és akinek neve volt, de a ruhája is nyilván hiányos volt. Aztán azt mondja itt az ige, hogy minden nap dúsan vigadozott. Amikor Isten a világot teremtette, akkor az égi testekkel együtt megteremtette az ünnepnek az alkalmait. És úgy döntött, hogy a héten is, 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap legyen a pihenés és az ünnep. És ez nagyon bölcs gondolat. Rettenetesen be lehet fáradni abba, ha valaki minden nap ünnepel. Most Ági kért egy kis imát, hogy az Úr adjon neki erőt, hogy az unokáival ünnepelni tudjon, mert sok unokája van, hála Istennek. És milyen jó, hogyha nagymama ebben az elfoglaltságban fáradozhat. Drága édesanyámra gondolok, megérte még 56. unokáját, és ilyen makacs, kicsit maximalista pedagógus volt, aki, ha jöttek az unokája őt meglátogatni, képes volt töltött káposztát készíteni 56 unokájának, és mindenféle hozzátartozás, ez mindig körülbelül 100 ember volt, és akkor ő inkább nem aludt előtte, hanem legalább 3-400 gombócot csinált, hogy mindenki szerette az ő töltött káposztáját. Hát az ünnepből is meg tud ártani a sok. És Isten úgy határozta meg, hogy a nap, a hold és főként a csillagok mutassák az ünnepeket, az alkalmakat, mik nem mindennaposak. Olyan égi testek mutatják az ünnepeket, amelyek már nincsenek, csak most ér ide a fényük. Ez az ember pedig minden nap látta maga már nem létező, lehullott csillagait nyilván, minden nap dúsan vigadozott, heverészet. Ott micsoda unalom lehetett ez, de ezt azért nem mondja itt most Jézus, csak mi így gondoljuk. Nem dolgozott, nem alkotott, nem tudott örülni igazán semmi, minden nap dúsan vigadozott. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve fekélyekkel tele, mondja a kicsit körülményes fordításunk. Ennek az embernek van neve. Érdemes egy kicsit megnéznünk, hogy mit is jelent ez a név. Lázár nevet is ismerjük, léteznek ilyen nem egészen koldusszerű emberek, akiknek lehet, hogy nem a keresztnevük Lázár, de ismerünk legalább egyet, aki éppen ebben a történetben nem a koldus, hanem másik személy helyén lehetne. A Lázár névnek a hosszabb változata az Eleázár. Így hallottunk már a Bibliában róla, és így azt jelenti, hogy Isten a segítség. De a Lázár változás, amiben a löbetűnek nem előtte, hanem esetleg utána van a magánhangzó, tudjuk már, hogy a Héberben a magánhangzók azok általában másodhangzók után vannak, nincsenek benne a szövegtestben, hanem alápontozták 8. század óta, tehát nem is olyan nagyon-nagyon régóta van a magánhangzók jelölése. Ez megengedi, hogy mondjuk Loázárnak mondjuk ezt a nevet, ami pedig azt jelenti, hogy nincs segítség. Loázár, nincs segítség. Vagy csak Isten segíthet, vagy egyszerűen csak segítség, ezt is jelentheti a neve. Segítség, segítség. Egy felkiáltó jel volt ez az ember, ahogy felkiáltó jel minden közöttünk élő, segítségre szoruló ember. Isten nem csak a szeretetét mutatja ki más embereken keresztül, most nem emlékszem pontosan, talán Szent Tamástól származik az a kijelentés, hogy Istennek nincsen karja, hanem egymás által ölel át bennünket, mi vagyunk az ő karja. Egyáltalán rossz felvetés, hogy milyen nincs Istennek, mindene van, mi ahhoz képest rendelkezünk segédeszközökkel. De Istennek inkább így mondanánk, nem szükséges közvetlenül megjelennie, megtestesülnie ebben a világban ahhoz, hogy bennünket átöleljen, ha ott van valaki emberként, aki mindezt megteheti, és ami Urunk Jézusban is úgy jelent meg egy emberi történetben, akiről Michelangelo így ír egy szonettjében, hogy aki karját tárja felénk, a keresztfán is még. Emberi karokkal ölel meg bennünket, és ha Loázár nincs segítség, akkor azt akarja az Úr, hogy vegyük észre azt, aki egy támogatásra és segítségre szorul. Ez a kifejezés, hogy a kapu elé volt vetve, ez azt jelenti, hogy nem valahol egy hátsó ajtónál leselkedett szegény, nem arról van szó, hogy fogalmunk nincs, ki lehet az illető, ki volt téve a küszöbre. A küszöbön volt, belebotlottunk, amikor mentünk a gazdag emberhez esetleg, ha meghívott bennünket, vagy bámultunk kívülről, micsoda pompa és dőzsölés az, amiben ő él. Tehát oda volt vetve, érinthetetlen volt, mert ki az, aki testközelbe akar kerülni egy fekélyessel. Mindig bámulom a mi egészségügyi dolgozóinkat ott a Dankó utcában, rettenetes ilyenkor nyáron a fekélyes sebekkel foglalkozni, az élve rohadó hús, borzalmas illata, kukacok, amik a sebben vannak, és valahogy így nézett ki ez a szerencsétlen ember, aki már nem tudott önmagáról gondoskodni. A gazdag ember bíborba, patyolatba öltözött minden nap, dúsan, vigadozván, és mondtam az elején, hogy az ellentétekre figyeljünk. Azt mondja Lázárról, kívánt megelégedni a morzsalékokkal. Ha én gazdag lennék, halljuk tevének a felejthetetlen dalát. Hát persze, hogy mindenki álmodozik ilyenről. Lázár megelégedne a morzsalékokkal. A morzsalékokkal, és neki a morzsalékokért is meg kell küzdenie a kutyákkal. Micsoda ellentét ez. Az egyik annyira nagy jólétben él, hogy fel se tudt kecmeregni az aranykerevetéről, bíborból és patyolatból. A másik a kutyákkal harcol a morzsákért. én láttam már ilyet, én ismertem már olyan egyedülálló idős asszonyt, aki kutyaeledelt vásárolt, vagy nem úgy vásárolt kutya, mert az is elég drága. Most tessék elképzelni, hogy egy jó minőségű kutyaeledelt több mint 500 forint, amit egy falásra megeszik egy kutya. Na most általában az intézményeinkben körülbelül ennyi jut háromszori étkezésre az embereknek. És egy kutya megeszik két konzervet. Szóval vette azokat a kutyának félretett nyesedékeket, és azt ette ez a szegény asszony, mert nem jutott neki többre. Tehát a morzsalékokért küzdött a kutyákkal. Legalább három kapu van előttünk életünk során. Az egyik, amin bejövünk ebbe a világba. És azok, akik szociológiával foglalkoznak, Juditot kérem, hogy esetleg igazítson ki, vagy Sárit, hát ők tudósok ebben. Ez az első kapu nagyon sok mindent meghatároz, hogy az ember hova születik, melyik országba. Viszonylag keveseknek, egyre kevesebbeknek van szerencséjük, hogy ide szülessenek Magyarországra. De Magyarországon sem mindegy, hogy az ember hova születik. És amikor egy problémát elkezdünk kezelni, megkérdezzük, hogy hol született. És már abból valami elkezd összerakódni a fejünkben. Világnak azon a pontján, ahol nincs közlekedés, nincs infrastruktúra, nincs ivóvíz, mert ha van is, esetleg azt is kikapcsolják a környék gonosz urai. Szóval az első kapu, amin bejövünk, nagyon fontos kapu. A második kapu a gazdag házának a kapuja, ami elválaszt bennünket az emberi élettől, aminek csak a küszöbére ház elé, a kapujába van odavetve Lázár. De van egy harmadik kapu is, ami után megszűnnek ezek a problémák, és ez a harmadik kapu, amin mindenkinek át kell menni, amiről itt megint csak kétféleképpen beszél az evangélium. Előbb Lázár halt meg, és azt mondja, hogy vitetett az angyaloktól Ábrahám karjaiba, hogy ellenpontja legyen a gazdag távozása, aki meghalt és eltemettetett. Biztos Lázárt is valahogyan sírba tették, mert nem maradhatott a föld felett, akármilyen szegény volt, de ahogy átment ezen a kapun, az egyiket az angyalok viszik és Ábrahám karjaiba teszik, másik pedig kinyitja a szemét a Hádészban, és gyötrelmeket él át. Képekkel dolgozik Jézus, nem kell azt gondolni, hogy ott egy vasöntödének a fortyogó folyékony fém fazekában kavargatják a gazdag embert, hanem azt a gyötrelmet éli át, hogy valamit végzetesen elmulasztott, így szoktuk mondani, nem igazán szószékre való szó, hogy elszúrt valamit nagyon életében. Ő azt hitte, hogy az életnek az értelme az, hogy szerez, harácsolj, kapalj, vedd el a másik elől, és ne törődj vele, hogy a másiknak mennyi jut, jut-e neki egyáltalán morzsa, vagy az állat eledel kategóriában találhatja meg azt, amit szeretne elfogyasztani. Ne törődje, ne vedd észre a koldusokat, tiltsd ki őket, lehetőleg a városból is. Zárd be a kaput az éhes és szomjas emberek elől. Ne vedd észre, akadályozd meg, hogy a közeledbe férkőzhessenek. Vannak, akik azt hiszik, hogy az élet így kerek, és így adja meg a lehető legtöbbet a számukra, és a kín az, hogy túl későn döbben rá ez az ember, hogy az élet többről szól, nem erről szól, nem a szerzésről szól. Jó mondja, amikor mindent elveszít, persze ilyen tanúságos dolog az ő nyomorúsága is. Mezítelenül jöttem erre a világra, és mezítelenül megyek el innen, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Nem erre való a földi élet, hogy mindent megszerezzünk, és lehetőleg mások elől. A tűz, annak az oldhatatlan szomjúságnak a felismerése, hogy Istenem, mennyi fontosabb és szebb és emberibb és lelkileg gazdagabb, csodálatosabb dolog lett volna, amivel nem törődtem, amíg erre időm volt. A földi élet változó és átmeneti. Hol fent, hol lent. Ezt is láttuk, ilyet is láttunk már. Más az örök élet. Itt annyi mindent meg lehet még változtatni. Nosza, miért nem? Jézus tanítványainál látjuk ezt a nagy felismerést. Mikor az Úr elhívta őket, hirtelen rájöttek arra, hogy nem kell kétségbe esni attól, hogy a háló üres ma. Mert embereket fogtok majd halászni, és szárazra mondják a hajót, és elkezdik Jézust követni. Valami új gazdagságot, valami másfajta áldást ismerhettek meg. És ez a szegény ember most szeretné igénybe venni Lázárnak a szolgálatait. Most rájön arra, hogy Lázár tudott valamit, Lázárnak volt valami, ami neki nem volt. Mert így van a világ megalkotva. Neki valamiért dőlt a pénz, és szerencséje volt. Lázárnak nem volt se ügyessége, se szerencséje. Nem tudjuk megfejteni, hogy miért lesz egyik ember szegény, másik gazdag, még egy családon belül se, ugyanolyan indítás után sem úgy érkeznek az élet sűrűjébe a különböző szereplők, a testvérek. Az egyiknek szerencséje van, a másiknak nincs. De akinek több van, mint amennyire szüksége van, annak azért van több, hogy adjon annak, akinek nincs, hogy hordozza a gyöngébbek, az esendőbbek terhét. Annyi ilyen törvény van a mózesi törvények között, ugye 50 évig lehetett használni legfeljebb egy földet, és akkor mindent vissza kellett adni, hogy ki újra próbálkozhassék, és a különböző kölcsön szerződésekről szóló törvények is arra tanították az embereket, hogy ne vegyenek el, hanem hagyjanak, ne kérjenek kamatot, vagy ne arasd le a te meződ szélét, hagyd ott a jövevénynek, a bevándorlónak, a szegénynek, ne menj vissza, hogy keresgélj ott felejtett szőlőfürtöket, hagyd azoknak, akiknek nincs szőlőjük, hadd menjenek és hadd szedjék össze. Milyen bölcs és kedves és fontos üzenet ez Istennek a gazdasági szemlélete, és ehhez köti az áldásait, mi meg azt hiszük, hogy le kell hajolni az utolsó szemért is, és föl kell venni, nehogy a madarak fölcsipegessék, vagy szegény Lázár elvigye a kutyák elől. És azt mondja Ábrahám, nem lehet átmenni. Itt már nem lehet változtatni a pozíciókon. De akkor hadd menjen el Lázár, és vigye el ezt a hiteles történetet, mert ha valaki a halottak közül támad fel, annak hitele van, az csoda. És akkor egy nagyon kemény mondatot mond Ábrahám, és ennél is megállunk még egy percre. Azt mondja, hogy van Mózesük és vannak profétáik. Fordítsuk már le ezt mai magyar nyelvre. Vannak tisztességes törvények, és van erkölcsi érzékünk. Ezt hozzuk, ezt Isten valamennyiünkbe belénk táplálja. Ja, hogy a törvények nem olyanok, hanem szégyellivalóak és alkotmánysértők? Vagy hogy az erkölcsöt olyanok diktálják, akik belenevetnek az egész világ arcába, és mindent elvesznek, amit akarnak? Ez egy másik kérdés. De Mózes és a proféták kikezdhetetlenek. Meg lehet ölni a profétákat. És még Mózes is földhöz vágja a törvénytáblát, amikor úgy érzi, hogy nem tudok mit kezdeni velük, mert nem tudom megváltoztatni a gondolkodásmódjukat, de egy biztos. Mózesük és profétáik, ez azt jelenti, hogy van biztos lehetőségünk, látásunk, iránytűnk, ami szerint tudjuk, mit kell tenni szegényekkel, vagyonnal, hogyan kell döntenünk tisztességesen, hogyan kell engednünk a másik érvényes, nem vagyunk a törvények felett. Nem mondhatjuk azt, hogy mit nekem, közös megállapodás, alapvető jogok, alapvető emberi jogok, majd én mondom meg, hogy ezt hogyan kell értelme. Nem én mondom meg, Isten mondta meg. Ugye, ahogy idéztük itt az imádságnál, valaki megkérdezte, hogy miért szeressem én a jövevényeket. Mert ezt mondja az Isten igéje, a törvény, szerest. Ha érzelmileg nem is volnék a dologra ráhangolva, de az Úr ezt mondja, sőt ennél keményebbet, szeressétek ellenségeiteket is. És nem lehet ebből kimagyarázni magunkat, és azt mondani, hogy de ez nem azt mondja, hogy szeressük a jövevényeket, de azt mondja. És nem azt jelenti persze, hogy fülve-fülve legyünk állandóan velük együtt, de azt igen, hogy amire szükségünk van, azt adjuk meg. Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innie, ha összeroskad a szamara a teher alatt, emeld fel, ne bánj vele bosszúból úgy, ahogy általában zsigereid szerint ellenségeddel tennél. Ez a törvény. Felettünk áll Mózes és a proféták, és a proféták, az igazi proféta megalkuvás nélkül, ha pöcet gödörbe dobják is, mint Jeremiást, azt mondja, mert nem mondhat mást, nem mondhat mást, mint amit felülről kapott, és a Jézus azt mondja a nyomorult Pilátusnak, aki azt hiszi, hogy világ urát képviseli ott, hogy hatalmam van felette, és Jézus azt válaszolja, hogy nincs felettem hatalma, csak annyi, amit felülről legálisan kaptál, akkor ezt nem dacból mondja, hanem mert ez az igazság, és akkor is, ha szájon ütik őt ezért, akkor is, hogyha az életét elveszik, akkor sem mondhat a proféta mást. Van Mózesük és profétáik. Nem a csodákra kell várni, a feltámadt halottra, aki majd elmondja, hogy mi van oda át. Tessék itt ebben az életben Mózesre és a profétákra hallgatni, mert ha valaki rájuk nem hallgat, az sem fogja őket meggyőzni, ha csoda történik az életükben. Nem beszéltünk erről is szándékosan, hogy és nem is mondtunk ilyet, hogy szegény Lázár, ne vedd olyan komolyan a dolgot, most bogarász csak nyugodtan a kutyákkal együtt a morzsák közt, ha jut neked, mert úgyis majd az örökké valóságban Ábrahám fog ölelgetni és vigasztalni téged. Ilyet nem mondunk. Nincs benne a bibliai üzenetben, sehol nincs benne a Bibliában, hogy ó, nem számít az, ami itt ezen a földön történik, mert utána Isten úgyis mindent rendbe rak. Ez nem üzenete a Bibliának. A Bibliának az az üzenete, hogy a mi szempontunkból emberek, földből teremtett emberek szempontjából döntően az fontos, ami itt történik. A többi ajándék. Mit tudjuk mi pontosan, mi történik. Isten igéje mond utalásokat, Isten szeretete végtelen. Mindig elmondjuk, vigasztaljuk ezzel az embereket, de nem arra szabadítjuk fel, hogy itt légy gátlástalan gazdag, mert ott is úgyis e szerint fognak megítélni, és szegény Lázár ott is az útszélén fogja látni, hogy miként viszik a gazdagot az angyalok Ábrahám kebelébe. Ez nem így van. A történetnek az a fontos üzenete, hogy döntően fontos, hogy hallgatsz-e Mózesre és a profétákra, és követed-e a mesternek az életmódját, az útját, csak akkor vagy keresztény, mert az azt jelenti, Krisztus követő, ahogy ő csinálta, ahogy ő vélekedett. Hogy vélekedett a szegényekről? Tessék elolvasni. Hogy vélekedett a jövevényekről? Tessék elolvasni, és követni őt, és az ő tanítványává lenni. Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek a mennyek országa. Legyen úgy. Amen. Balatoni Péter testvérünket, barátunkat kérjük, aki Szabolcsnak és mindannyiunknak szeretett volna játszani valami zongorán. Gyere, Péter. Kérdezünk majd, hogy mi az, amit játszol, majd mondd be, mindenki hallja.
Brahms, ezt dolgok kerénk ügyét, és most ezt dolgok kerénk ügyét.